Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Picit akkor megszakítjuk az általános utazgatásainkat, és megnézzük, hogy az orosz-ukrán háborúnak milyen adóhatásai vannak.
Hát például az, hogy felkerültek az EU adózási szempontból nem együttműködő országait soroló fekete listára.
Hát így van, ennek számos lépése van. De a mai adásban röviden arra próbáltam úgy felkészülni, hogy a három, tehát a két szereplő plusz az EU nagyjából hogyan reagálja le ezt a háborút, mert azt látjuk, hogy ég a pénz, tehát rengeteget költ mindenki erre. Oroszország nyilván ugye, tehát a hadi eseményeket ismerjük, de mi zajlik a háttérben, és hogy ez mibe kerül, meg hogyan hat a adózásra, az szerintem érdekes. Tehát ha Oroszországnál kezdjük, azt talán pár heten néztük, hogy adóemelések várhatóak. Tehát ott gyakorlatilag a társasági adójukat meg fogják emelni 0,5%-kal, van egy ilyen külön adójuk is, plusz az SZIA-t a gazdagabbaknak a 13%-ról fölrakják 15%-ra egy sáv fölött. Most Oroszországban annyit kell tudni, hogy őket egyébként költségvetési oldalról próbálták már a legelején megfogni, mert befagyasztottak a háború kezdetekor közel 320 milliárd eurónyi pénzt, amiből az EU-n belül volt csak 21,5, és az a G7-es országokból volt közel 300 milliárd. De úgy néz ki, és a G7 ugye Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Egyesült Királyság és USA, de úgy néz ki, hogy a 2022-es többletük, költségvetési bevételük az meg 227 milliárd volt, ahogy láttam, tehát nagyjából vissza is szedték ezt a pénzt, úgy néz ki az energiaár növekedésből. Most ezzel a másik oldalon Ukrajna az egy nagyon komoly 32%-os GDP csökkenés szenvedett, tehát ez még világos, mert rombolják az országot a mai napig bezárólag. És hát ugye emiatt nekik az idei évük is egy közel 36 milliárd dolláros hiány, amiben tesznek bele, tehát amiben az amerikaiak is tesznek bele, az EU is kölcsönnel támogatja, de úgy néz ki, és ami engem igazából meglepett, hogy a jelentős privatizációt terveznek. Tehát azt nem tudom, hogy fogják lebonyolítani, nyilván ez egy extrém nehéz helyzet, de az ukrán költségvetés az nem adóemelésekről beszél, hanem különböző, tehát a támogatásokat szeretnék, ebben benne van az EU, meg az USA is. USA egyébként majdnem a háromszorosát, tehát 46 milliárd dollárt adott pénzbe eddig, meg plusz a hadi eszközök, tehát 110 milliárd dollár körüli az USA támogatás. És hát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ez még ez sem fogja tudni az ukrán költségvetést egyenesben tartani. A bevételeikkel számolnak, de hát ez egy nehéz kérdés, mert az adókat nem vettek, az áfájuk az 20%, a TAU az 18%, SZIA-juk 18%, de ez egy progresszív, tehát nem egy kulcsos adó. Tehát Ukrajna igazából egy nehezen megbecsülhető gazdasági évet fog idén, igen, valahogy teljesíteni, de a jó ír az nekik, hogy a támogatás azért mögöttük van, bár az sem korlátlan. A privatizáció meg kifejezetten érdekes, de még nem nagyon látom a gazdasági racionalitását. Az EU-ban azt látjuk, hogy az energiaköltség növekedés, tehát ez így csapódott le, és erre minden ország próbált reagálni. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan, ez közel 660 milliárd eurós többletterhet jelentett, és amit kompenzálásra költött az EU, ebből csak Németország 270 milliárd eurót költött arra, hogy a fogyasztókat támogassa. Ebben a magánszemélyek is döntően jelen voltak, de a vállalatok is. Na most azért ez egy komoly dolog, és a Németországról beszélünk, ott a közvetlen támogatásokon túl, amit a lakosságnak adtak, ezen túlmenően van egy Uniper nevű cég, amelyik például ennek kapcsán egyből bajba került, egy energiaellátó, energiaszolgáltató, azt például államosítani fogják. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy ebben az irányban a támogatás költségvetések Európában is megnyíltak, és további, hát ugye valamilyen fajta adóemelések kellenek, de azt nem a lakosság irányába érvényesítik, hanem ez a EU-nál egy többletnyereségadó koncepció jött be, ami a gyakorlatban azt mondta, hogy ha a 19 és 21 évek közötti átlagos nyeresége egy energiaszolgáltatónak, vagy ilyen energiakereskedő cégnek 20%-nál nagyobb mértékben nőtt, akkor az a fölötti összegre 33% különadót még pluszba ki kell tenni. Tehát ez egy EU-beli szabály, és ezt Magyarország is meglépte egyébként. Magyarország még más területeken is, tehát a gyógyszeripar felé is, a biztosítási ipar felé is tett ki ilyen szektoriális adókat, de nagyon úgy néz ki, hogy az EU is adóemelésekkel válaszol erre. Ezt azért hallottuk, hogy a Shell-nek volt rekordnyeresége, az Exxon egyébként szintén így járt, az Exxon be is perelte az EU-t, mert ezt méltánytalannak tartja. Szóval egy biztos, hogy az EU-s költségvetések is megterhelődtek, de ezzel a külön adó csomaggal, extra nyereség adóval próbálják lekezelni. Még amit így a környéken néztem, az a cseheknek volt egy érdekes iránya, hogy az áfát levették az energiaárakról. Tehát ez egy nagyon érdekes lépésük volt a cseheknek, ami szerintem nagyon, nagyon érdekes, és ami még így az európai környezetünket érinti talán, hogy a norvégoknál meg úgy néz ki, hogy az olajcégeknek a költségvetési befizetései megháromszorozódtak. Tehát baromi érdekes az egész pénzügyi hatása ennek a háborúnak. Tehát úgy néz ki, hogy mindenki ugye azért nagy tömeg ettől szenved, de azért vannak jócskán, akik ebből elég szép hasznot
húznak. Persze, nyilván ez így volt, ugye, és akkor sokan már dörzsölik a tenyerüket az újjáépítési munkálatokra, igen, ahogy ezt egyébként láttuk Irakban, Kuwaitban és stb.
És az a amerikai privatizáció, amit az Oli mondott, na ott is dörzsölik a markukat.
Jók lesznek ára.
Igen.
Azt néztétek, Zoli, hogy még az EU-nak ugye most plusz kiadásai lesznek Moldovával kapcsolatban, mert most úgy tűnik, hogy oda is koncentrálnak erőket a tervek szerint. Pont az egyik szomszédos országot egy kicsit megerősítendő.
Igen, hát én nem olvastam most így erről, tehát nem kerestem így rá, de ez biztos, hogy most egy olyan időszak, ahol az EU-nak költenie kell, csak ugye az a kérdés, hogy ilyenkor látjuk azt, hogy az EU-tagországok elkezdenek költeni, azt valahogy adóbevételekkel ki kell egyensúlyozni, mert a hiány mégse szállhat el, tehát gyakorlatilag ez biztos, hogy egy adóemelési időszak talán kezdetén vagy közepén vagyunk, tehát ezt még azért nagyon nehéz megjósolni. Egy biztos, hogy a háború megy tovább, erre azért a kevés kilátás, hogy befejeződik, és ez gazdaságilag mind a két félnek. Tehát az ukránoknak biztos, hogy nem lesz jó, őket ez nagyon üti, de az oroszok is azért szépen lassan kezdenek belecsúszni a fájdalmas szakaszba, de ahogy korábban beszéltük, ők 14 óta szankciók alatt vannak. Tehát az orosz gazdaság nem ezzel a háborúval kezdett el szankciók alá kerülni, de most már aztán tényleg úgy ki van terjesztve, csak ugye, hogy az már abszolút érzékelhető a számukra is, de azért azt látni kell, hogy a föld legnagyobb országáról beszélünk, és ilyen szempontból ők a kereskedelmi csatornáikat bőven át tudják alakítani. És most a legnagyobb beszállítója Kína lett. Most ez nem a fegyver témára vonatkozik, hanem egyszerűen generálisan azt, amit az Európai Unió nem szállít le, azt Kína leszállítja. Tehát, és így azért az oroszok nagyon sok mindent tudnak pótolni. Tehát nagyon nehéz lesz ennek majd az egész lemodellezése, hogy a háború valójában mit is hozott az egyes térségeknek, és hol mekkora veszteségek, károk keletkeztek. De egy biztos, hogy adójogilag mérhető hatása van már most ennek a háborúnak.
Oké, Zoli, nagyon köszönjük szépen Zoli, az információkat.
Nagyon
szép napot, jó munkát, szervusz!
Köszi nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk. Jön majd adóvilágrovatunkban Feledi Botond külpolitikai szakértő is.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát picit ezt a ukrán háborúnak az adójogi, gazdasági vonzatait néztük át Zolival. Erre csatlakozol most rá te gazdasági és külpolitikai oldalon. Hát ugye a legújabb sztori az, amit ugye a végén a beszélgetésnek említettem is, az a Moldováért való kiállás, kicsit a megerősítése ennek a határnak, hogy ugye ez felröppent, mint félelem, hogy hát lesz következő lépés is lehet akár.
Igen, Moldováért egyébként régóta zajlik a csata, most ez újra kiélesedett. ugye egy picit hasonló forgatókönyvek voltak, mint Ukrajna kapcsán 10 évvel korábban, hogy amíg relatív orosz barát vezetés volt, vagy látszott az, hogy elegendő orosz barát erő van a politikai elitben, addig kevésbé izgult Moszkva, de így, hogy a háború kiélesítette a helyzetet, így látható, ugye a miniszterelnök nemrég lemondott, illetve hát megpróbálták visszahozni azt a politikust, aki egyébként érintett volt a egyik legnagyobb európai banki botrányban, sokáig elmenekült Izraelbe, és aztán az oroszok visszahozták, hogy majd ő lesz akkor a orosz politika egyik feje. Tehát egészen komoly erőfeszítések és befektetések zajlanak, amellett, hogy ugye 2000 orosz idézőjeles békefenntartó állomásozik az ország határán, a transznisztriai területen.
A másik, ami ilyenkor felmerül, az gyanítom politikai szinten zajló vita, hogy mennyire hatnak a szankciók, meg egyáltalán mire valók a szankciók, mert ugye ezek rövid távon biztosan nem hatnak, ezt most már kijelenthetjük, hiszen egy év alatt azért olyan nagyon nem roppant meg az orosz gazdaság, és emiatt a orosz politika és az orosz társadalom sem, de közben az Európai Unió mégis fontosnak tartja, hogy újabb és újabb szankciós csomagokat terjesszen elő.
Hát ez egy nagyon jó téma, a szankciós kérdés. Azért azt tegyük hozzá, hogy ugye december elejétől, illetve a február 5-től lettek életbe léptetve az energiahordozókra vonatkozó szankció. Tehát ugye a nyersolaj, illetve a feldolgozott olajtermékek, ezek csak az elmúlt hónapokban léptek életbe. Tehát nyárig vitatkoztunk róla, és aztán ilyen későn kerültek végrehajtásra. Tehát igazából ezeknek a hatását azt mondom, hogy valamikor majd a második negyedévben fogjuk tudni megmondani. Egyébként a januári orosz költségvetési adatokban ez már szépen látszik. Tehát ott már egy egészen másik költségvetést látunk, mint amit egy évvel korábban. És az is biztos, hogy ugye mivel az energiapiaci helyzet az relatíve rendeződött, ezért jóval kisebb bevételt érnek most már el annak a mintának, azzal a mintával szemben, ami ugye tavaly volt a háború után, hogy a hirtelen megugrott árakkal még a kevesebbet is többért tudták eladni. Tehát még ezzel is lehet vitatkozni, akkor most ez fog-e működni, vagy nem fog, de ugye nem ez az egyetlen szankció, hanem itt tényleg tulajdonképpen egy ilyen Irán-Észak-Korea vonalon kell gondolkoznunk, hogy egy szegregáció a nemzetközi gazdaságból, egy szegregáció a nemzetközi tőkepiacokról, és hát leginkább a technológiától. Tehát ennek az egész szankciós politikának most nyilván nem egy reggeli 3 percre fogjuk megszakérteni, egyszer érdemes erről elbeszélgetni, de azért a valódi fordulópontját ennek a Kína-orosz kapcsolat jelenti. Tehát igazából ott van a kutya elásva, hogy bármilyen szankciót ki lehet találni, ha és ameddig van egy olyan kínai kommunista párt, aki ezt hajlandó kockáztatni, akár a saját gazdaságának az értékteremtése mellett is, hogy mit sem pész át az oroszokhoz, és mit nem, ez a fő kérdés. Nem véletlen, hogy a müncheni konferencián is ez volt az egyik fő téma.
Okay, igen, mert hogy ugye felmerült, bocsáss meg Endre, felmerült az, hogy Kína fegyverekkel is támogatná az oroszok háborúját. Ez a legforróbb téma az elmúlt napokban, azért ez foglalkoztatta a világ sajtót.
Így van, tehát 2 hete ez az érdekes kérdés. Ursula von der Leyen most ugye pénteken lesz a Fehérházban, és minden európai vezető várja, hogy az Egyesült Államok bizonyítékokat utasson be erről, hogy valóban fegyverekkel konkrétan a fronton támogatja az oroszokat. Meg kell mondjam, egyébként nem biztos, hogy ez egy látványos diplomáciailag értelmezhető különbség, de ha csak mikrocsipeket adnak el, amelyek egyébként beépíthetők másodrangú, de használható rakétákba, az ugyanolyan probléma. Tehát itt azért ugye megint kérdés a késztermék, vagy a katonailag felhasználható termék fogalmának a meghatározása. Biztos, hogy voltak vállalatok, akik csempészgettek. Az a kérdés, hogy most a KKP, a kínai kommunista párthoz mennyire áll ebbe bele, és ezt fogjuk látni a következő 1-7-10 napban, hogy ez a csata Washington és a szövetségesek között végigmegy, hogy Kínát lehet-e bármilyen másodlagos szankcióval sújtani, ha és amennyiben bizonyítható, hogy az oroszokat támogatják.
Hát ez izgalmas, mert ugye a Kína már csak azért is tehet kétértelmű lépéseket a támogatásra, hogy kicsit froclizzon az amerikaiakkal, ahogy ezt már láttuk több esetben.
Persze, hát ez egy leverage pont az amerikaiakkal való tárgyalásban, illetve lekötése az európai-amerikai figyelemnek az ukrán-orosz fronton. Tehát ez Kínának mindenképp megéri, Harmadrészt az oroszokból ne felejtsük el, hogy Kína diszkontáron, ugye minimum ilyen körülbelül 30 dolláros kedvezménnyel vásárolja hordonként az olajat, tehát elképesztő jó üzletet csinál így is, úgy is. És végeredményben még az oroszoktól is fene tudja, hogy mit tud kérni akár a diszkont olaj mellett is. Tehát Kína nagyon-nagyon-nagyon kedvező geopolitikai helyzetbe tudja magát tartani, ha nem provokálja túl az euróatlanti erőket. Azért ott is ugye korlátozott a leverage, mert senki nem akar egy kereskedelmi teljes blokkot holnap utántól.
Hát igen, akkor most tegyünk ki 3 pontot, mert innentől folytatása következik a szagának, időnként visszatérünk természetesen erre. Lassan úgy érzem magam, hogy egy ilyen új hidegháború kezd, hogy az oroszok sodródnak ki az európai meg a nyugati világból, ahol így félig meddig már bent lettek, és most elmentek ilyen India, meg Kína, meg ebbe az irányba, tehát kezdenek Ázsia felé tendálni. Érdekes átalakulás ez is a világban.
Így van, igen. Hát ez a természetszerű reakció, az 2014 óta szépen lassan csendben már ment, és most ez iszonyatosan felgyorsult, illetve elkezdte megérni a többieknek is az ázsiai térfélen, de azért ez nem olyan vészesen sok katonai szövetséges jelent, nyilván kihasználják az oroszok helyzetét. Tehát ezt azért azt hiszem jobb ebbe a perspektívába tenni, hogy sokan akarnak élősködni, vagy hát gazdasági tőkét kovácsolni ebből.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot, Botond!
Köszönöm nektek is, hallgatóknak is, szervusztok!